Rádióegyetem. Bioetika. Technika és etika. Ropoyi László előadása.
Tiszteltel köszöntöm a társaságot. Én Ropoyi Lászlónak hívnak, és a Tudománytörténeti és Tudományfilozófia tanszéken dolgozom, amelyik történeti okok miatt, nem a bölcsészkarnak, hanem a természettudományi karnak a része. És valójában úgy kerültem ide, hogy valamilyen ok miatt Szántóver úgy gondolta, hogy beszéljek a technika és az etika problémáiról. Igazából egyik kérdésnek se vagyok a szakértője. Tekintsék úgy ezt az előadást, mint egy filozófiai iránt elkötelezett személynek a kérdéshez való naív hozzájárulását. Jó? Tehát valójában ez az egésznek a latitűdje. Valójában persze valamit csináltam ezen a területen. Azt hiszem, hogy egy pár dolgozatot írtam, azt meg is tudom mutatni. Talán egy ezek közül biztosan megjelent a Fekete László által szerkesztett kortárs etikában, technika és etika, vagy technika-etikai kérdésé, vagy valamihez hasonló címmel. Ebből lehet szerintem valamennyire tájékozódni. Az a cikk, amit én írtam, az szerintem a honlapomról le is szedhető. Hogyha nem, akkor az véletlen. Ezt a cikket 6-8 éve írtam, valójában azóta már egy kicsit másként gondolom a kérdéseket, úgyhogy ezt fogják is talán látni, tehát az előadáson nem teljesen egyezik meg az álláspontom már az ottanival, azóta már sokat facakoltam ezzel, sokat gondolkodtam ezzel. Kérdésen nem a technika etikai kérdésein, hanem a technika problémáján elsősorban. Ennek az a magyarázata, hogy ez alapvetően az internet filozófiai elemzéssel foglalkozok, tehát igazából ami az én kedvenc területem, az az internet filozófia, amelyik egy nem létező disziplína, ezt én találtam ki, aminek része természetesen az internet technikai leírása is, és a technika problémái, a technika filozófiai problémái is, az ehhez kötődő erkölcsi kérdés is érdekesek persze természetesen, de hát elsősorban azt foglalkoztat. Az utóbbi időben, és emiatt néha ritkán át kell gondolni újból és újból, hogy mi is a technika, és hogy viszonyul más dolgokhoz. Ilyen kontextusban hangzik el az, amit mondok. Jó? Akkor vágjunk bele tényleg. Az előadásnak ez lesz a gondolatmenete. Először szeretnék valamiféle technika-filozófiai bevezetővel élni, a technika természetéről szólnék valamit, tehát hogy ez milyen értelemben lehet a technikáról beszélni, illetve hát én milyen értelemben szeretném használni ezt a kifejezést. Ez egyfajta filozófiai gondolatmenet, az egész igazából, erre lehet számítani majd. Utána szóba kerül majd a technika és a tudomány viszonyának a problémája. Azt hiszem, hogy itt elsősorban a tudomány filozófiai és etikai kérdései érdekesek. Tehát ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot létrehozzuk, ahhoz technika és a tudomány közötti viszonyról szerintem fontos lenne beszélni valamit. Már csak azért is, mert az a benyomásom, vagy azt gondolom, hogy akkor, amikor a különböző tudományokban található erkölcsi kérdésekről, vagy etikai problémákról beszélnek, akkor tévednek azok, akik ezt használják, nem pontosan beszélnek. Igazából ezekben a szituációkban is a technika-etikai kérdései vannak napirenden. Tehát ilyen módon azt hiszem, hogy a legtöbb esetben, amikor akár bioetikával, akár más eszhasonló kérdésekkel foglalkozok, nagyon sokszor igazából itt technikai-etikai problémák vannak napirenden. Noha nem abban a formában vannak megfogalmazva és kifejezve, de talán a mostani beszélgetés az hozzá tud járulni ennek a tisztázásához. Valamennyire. Jó. Tehát utána rátérünk néhány olyan technika, filozófiai és technika-etikai kérdésnek a megvitatására, amely szerintem fontos. Nem tudok természetesen belemenni a részletekbe, két kérdést kört szeretnék igazából alaposabban megbeszélni, vagy hát amire fölhívom a figyelmet, ami szerintem ebből a nézőpontból, amit én fogok követni, láthatóvá válik. Az egyik a technika eredményességének és a jó problémájának a kapcsolata. Tehát ez az egyik ilyen általános technika-etikai probléma lesz, ennek szeretném majd illusztrálni valahogy az információs technikák esetével, de nem feltétlenül, nem tudom, hogy aggátjuk, ha lesz idő, akkor az illusztrációt megnézzük, hanem nem. És szeretnék valamit mondani, az előadás már vége fele, a zárt és nyílt szituációkról, és ezzel kapcsolatban valami olyasmiről, amit én nyílt végű etikáknak nevezek, talán más is használja ezt az elnevezést, nem vagyok benne teljesen biztos, de az a gyanúm, hogy igen. Ha nem, akkor tekintsék ezt az én felfedezésemnek. Jó, tehát, hogy vannak ilyenek a nyílt végű etikák, és hogy mit is jelent ez, és hogy mi ennek a jelentősége. Jó, tehát ez lesz a dolognak a gondolatmenete, és akkor vágjunk bele. Technika-filozófiai alternatívákról lesz szó. Tehát a technikának a fogalmát, ha meg akarjuk érteni, hogy mi a technika, akkor természetesen hasznos, különösen egy ilyen bölcsőszkari környezetben hasznos filozófiai elemzéssel közelíteni a témához, tehát valamilyen filozófiai nézőpontot alkalmazni. Itt is ez lesz, a technika filozófiai értelmezése lenne a feladat. Azonban szerencsére tudjuk jól, hogyha filozófiáról van szó, akkor a többes szám indokolt. Ugye? Tehát nincs egy filozófia, hanem filozófiák vannak, és természetesen az is nyilvánvaló, hogy nincs egy technika filozófia, hanem különféle technika filozófiák vannak, és ezek között a különféle technika filozófiai álláspontok között kell valahogyan tájékozódni. A különféle technika filozófiai álláspontok azonban hát abban közösek, hogy valamennyien megpróbálják a technikát a saját filozófiai előfeltevéseik szellemében értelmezni. Ugye világos? Ez lesz a mi feladatunk is, hogy ilyeneket vizsgáljunk. Három fontosabb problémakör van, amit adott esetben ezekben a különböző technika-filozófiai pozíciókban érdemes tanulmányozni. Az egyik a technika és a társadalom viszonya. Ezt a kérdést a technika-filozófiák alapkérdésének fogjuk nevezni. Azért mondom, hogy a technika-filozófiáknak van alapkérdése, mert az a véleményem, hogy ez az alapkérdés ez minden technika-filozófiában szerepel valamiként, és a technika-filozófiákra nagyon is jellemző, hogy azok hogyan és miként válaszolják meg ezt az alapkérdést. Tehát az a technika és a társadalom viszonya, magyarán szólva, ez az alapkérdés. Szó lesz mindegyik technika filozófia esetében ilyen járulékos dolgokról, hogy a technika az optimista, pessimista vagy realista felfogásban van helyesen értelmezve. Jó, tehát akkor kezdjük el. Azt mondom ugye, hogy a technika filozófia alternatíváknak a fölvázolásánál az a legfontosabb, hogy válasszuk ki azt az alapkérdést, amelyiknek a tanulmányozásával eldőlhet, hogy az adott technika filozófia az milyen irányzatot követ az adott esetben. Ebből a szempontból tehát a technika és a társadalom viszonya lesz az alapkérdés. Hát ez az első állításunk, tehát a technika filozófiák alapkérdése a technika és társadalom viszonya. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy valójában ez egy olyan javaslat, amely emlékeztet Friedrich Engelsnek egy gondolatára. Engels, aki nem tudom ebben az épületben az utóbbi évtizedben kiejtették a nevét, nem mindegy, megtörtént ez is. Jó, tehát Friedrich Engelsnek van egy híres írása, aminek az a címe, hogy Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége. Ebben az írásában szerint egy érdekes gondolatmenetet ad elő Engels ebben a gondolatmenetben használja a filozófia alapkérdésének a gondolatát, tehát használja ezt az ötletet, hogy van a filozófiának valami alapkérdés, ami minden filozófiai áramlat megértésénél fontos, ugyanezen az ok miatt, ahogyan én is mondtam, tehát az összes filozófiai áramlat esetében érdemes ezt tanulmányozni, be tudjuk valahogyan sorolni, hogy milyen fő értékeket választanak abban a filozófiai áramlatban. Hát innen vettem az ötletet. Tehát amikor azt mondom, hogy a technika filozófiák osztályozásán is érdemes egy ilyen alapkérdést kiválasztani. Az Engels azt is mondja, hogy az alapkérdésnek két oldala van. Az egyikben az elsődlegesség kérdése merül fel. Engels azt mondja, hogy a filozófiák alapkérdésében az anyag és a tudat viszonya az az érdekes, akkor az anyag és a tudat viszonyában azt kell dönteni, hogy melyik az elsődleges az anyagi viszonyoknak, vagy a tudati viszonyoknak, az anyagi létnek, vagy a tulajdonítunk elsődlegességet. A másik kérdés pedig nem a közöttük lévő különbség, tehát hogy ez az elsődleges, a másodlagos, hanem a kettőnek az együtt létezése, tehát hogy miként létezik együtt a kettő, ez az ismeretelméleti kérdéseknek a sokaságát vetíti előre, tehát az, hogy hogyan tükröződik az egyikben a másik, vagy a másikban az egyik, hogyan azonos az egyik a másikkal, vagy a másik az egyikkel. Oké, na ez volt az Engels, és akkor valójában most hagyjuk az Engelst, noha, mindegy, tehát akkor nézzük meg, hogy milyen helyzet a technika-filozófia alapkérdésével, tehát azt mondom, hogy a technika és társadalom viszony. Itt is két aspektus van, ennek a kérdésnek két oldalát érdemes megvizsgálni. Az egyik oldala ennek a kérdésnek az, tehát, hogy vajon a technika autonóm, vagy pedig a társadalom által kontrollált. Ugye? Tehát, ha tetszik, melyik az elsődleges, melyik a meghatározó. A technika az autonóm, a társadalmi és emberi kontrolltól független alakulása és fejlődése van, vagy éppenséggel nem. A technika valami olyasféle, amit a társadalom és az emberi tevékenység kontrollál és meghatároz. Ugye ez az első nagyon fontos kérdés. A másik fontos kérdés ugyanennek a viszonynak az az összefüggése, hogy vajon a technika az értéksemleges, vagy értékterhelt. A technika értéksemlegességének és értékterheltségének a problémája a technika társadalom viszonynak egy másik aspektusa, azt mutatja meg, arról szól, hogy a technika vajon a társadalmi közegben, az adott társadalmi közegben, amelyikben létrejön, abban a közegben működve szükségképpen fölveszi azokat az értékeket, amelyeket az adott társadalmi környezet hordoz, vagy intakt marad azoktól. Ugye? Tehát, hogy értéksemleges marad, vagy pedig értékterhelt. Mind a két eset, mind a két dolog nagyon fontos klasszikus technika-filozófiai alternatíváknak a lehetőségét teremti meg. Nem tudom, hogy érthető-e ez a különbség, gondolom. Mindjárt nézzünk valami példát, és akkor látjuk, hogy mire is gondolok igazából. Itt egy osztály ajánlok. Természetesen a technika filozófiák alapkérdésének ez a két oldala, egymástól függetlenül megválaszolható. Ugye? Tehát mondhatjuk azt is, hogy a technika az autonóm és emberi kontroll alatt áll, illetve mondhatjuk azt is, hogy értéksemleges és értékterhelt, és az összes lehetőséget kiaknázhatjuk, és ezen az alapon különféle technika filozófiákat csinálhatunk. Az az állítás, hogy ez az osztályozás körülbelül lefedi az összes technika filozófiai lehetőséget. Tehát nagyjából ennyi féle elképzelés jön létre. Ez az osztályozás, ez egy Feinberg nevű fickónak, aki amerikai, Andrew Feinbergnek a Questioning Technology című könyvében kifejtett nézeteken alapul. A Feinberg az egyik legnevezetesebb technika filozófus, és ez a Questioning Technology című írása az 98-ban, vagy 99-ben, vagy 2000-ben, hogy így jelent meg, és annak a gondolatmeneteit használtam fel, amikor ezt az osztályozást előállítottam. Ha megnézzük, akkor ebből az osztályozásból mi derül ki? Ugye azt látjuk, hogy lehetséges a technikának egy olyan elképzelése, amelyben azt mondjuk, hogy a technikának van egy autonóm fejlődése, és az autonóm fejlődés ráadásul értéksemleges technikát is hoz létre. Ez a determinista felfogás, hát Feinberg legalábbis deterministának nevezi. Ennek a determinista felfogásnak a követői például a tradicionális marxizmusnak a hívei. Egy másik felfogásban a technika emberi kontrollal, tehát az emberek csinálják természetesen, de értéksemleges. Ez a pragmatista felfogás, instrumentalizmusnak hívja, és ennek a változata az, amit a pragmatizmusban lehet látni. Ha értékterhelt, autonóm, ez a szubstantivizmus, emberi kontrollattal értékterhelt a kritikai elmélet. Ugye? Tehát akkor nézzük meg, mi ennek a jelentős. Itt néhány példa van, illusztráció, hogy kik azok, akik képviselik ezt a dolgot. Nagyjából lehet látni. Mi ennek a jelentősége, hogy ilyen osztályozással éljünk? Hát azt hiszem, a jelentősége nagyon világosan látható. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a technika autonóm fejlődésű, akkor azt mondhatjuk, hogy ez két lehetőséget jelent. Mondhatom is, hogy az ember akaratától, szándékától, a társadalmi fejleményektől függetlenül van valami módon egy fejlődése a technikának. És itt két alternatíva. Van egy optimista, meg egy pessimista alternatíva, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy a technika csak úgy fejlődik, és ennek a fejlődésnek az egyik lehetősége az, amikor azt mondjuk, hogy értéksemleges, másik, amikor értékterhelt. Ha értéksemleges, az azt jelenti, hogy különféle nagyszerű eszközöket hoz létre a technikában, jönnek létre a technikában, a technika maga létrehozza ezeket, ezeket a nagyszerű eszközöket az emberek arra használják, amire akarják. Az értéksemlegességnek az az értelme, hogy a technikának magának és a technikai eszköznek nincs saját értékrendje. Az értékterheltség azt jelenti, hogy akkor, amikor egy technikát működtetünk, akkor nem csak a technika működtetése során kitűzött célok valósulnak meg, hanem olyan célok is megvalósulnak, amelyekről ott esetben nem is tudunk. Bele vannak építve a technika működésébe. Az értékterheltség azt jelenti, ugye, tehát, hogy pusztán egy kitűzött cél megvalósítás történik meg egy technika működése során, hanem azok a célok is automatikusan létrejönnek és megvalósulnak, amelyeket nem is gondoltunk el, nem törődtünk vele, de semmiképpen sem, nem is érdekes, hogy törődünk vele, de az az érdekes, hogy nem tudjuk elkerülni a megvalósulásokat. Mert a technika szükségképpen rejtett értékeket hordoz. Az egyik leghíresebb technika filozófus, az egyik első, és azóta is bizonyos hírnevet megőrző technikafilozófus, egy Jacques Ellul nevű fickó, hogyha jól mondom a nevét, nem tudom, sose hallotta, egy francia. Neki van egy technológia és társadalom, vagy valami ilyen című könyve, egy klasszikus mű, valamikor az 50-es években írta. Neki van egy nagyon híres tézise, ezt a tézist szeretném, ami jellemzi ezt a dolgot, ezt szeretném röviden megemlíteni, ezt technikai imperatívusnak hívják ezt a tézist. Ez az egyik fő állítása az Ellulnek, azt mondja, hogy ami a világban lehetséges, az meg is valósul. Tehát valójában az emberek nem döntenek abban, hogy például atombombát csináljanak-e, vagy mit tudom én, miket csináljanak-e, valami technikai produktumokat, de ha egy technikai fejlemény lehetővé válik, akkor az az emberi szándékoktól, akarattól, ilyesmitől függetlenül meg is fog valósulni. Lesznek valakik, akik véghez viszik, megvalósítsák, belenyomják a világba, a társadalomba, stb. Stb. Ez a technikai imperatívusnak az eszméje. Ugye világos, hogy ez azt jelenti, hogy az értéksemlegességnek egy olyan felfogása az, amelyben az ember ki van szolgáltatva, vagy az értékterheltségnek egy olyan felfogása, amely ki van szolgáltatva a technikai szituációknak. Ugyanezt a dolgot nyomatja Heidegger kicsit később, ugye? Tehát, hogy nagyjából ugyanakkor. Ugye? Tehát a híres dolgozatában, a technika kérdéséhez című dolgozatban lehet olvasni, tehát az csak egy dolgozat, mindestre a másik fickó az egy komplet könyvet írt erre. De hát ezek csak illusztrációk, ezen kívül még sok más hasonló értelemben beszélő ember van. Vegyük észre, még az értéksemlegesség és az értékterheltség között van egy nagyon fontos etikailag is értékelhető különbség, ez a következő. Értéksemlegesnek akkor nevezhetünk egy technikát, hogyha a cél eszköz vonatkozásban a kettő közötti viszony az nem egyértelmű. Ugye? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy ugyanazt a célt sokféle eszközzel el lehet érni. Ez azt jelenti, hogy külön lehet választani a célt és az eszközt. Ugye világos? Tehát ugyanazt a célt elérhetjük így is, úgy is, és amúgy is, mert valójában azok az eszközök, amelyeket használunk, azok nem fogják a célt determinálni és megváltoztatni. Tehát erre azt mondják, hogy az a cselekvés, az értéksemleges. Ugye? Világos mondani. Vagy fordítva, azt is mondhatjuk, hogy egy adott eszközzel sokféle célt el lehet érni. Mindenféle célok elérhetők vele. Az a lényeg, hogy elválik a célnak és az eszköznek az összefüggése egymástól. Ez az értékmentességnek a pozíciója. Ugye világos? Ez egy bizonyos értelemben egy optimista dolog, amikor azt mondjuk, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a technikai fejleményeknek, vagy a technikai emtől. Ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, utána meg gyorsabban haladunk. Az értékmentesség az valami ilyesmit jelent. Az értékterheltség, vagy értéksemlegesség, értékmentesség. Az értékterheltség viszont mit jelent? Pont a fordítottját jelenti nyilván. Azt jelenti, hogy nagyon is van egy összefüggés az eszközök és a célok között. Ez az összefüggéshez nem hagyható figyelmen kívül. Tehát azt jelenti, hogy a cél az bármi is, volt is a cél, mindenképpen tartalmazni fogja azt az eszköznek, aminek a működtetésével megközelítettük a következményeit. Nem lehet ebben a felfogásban nem lehet külön választani. A célok azok mindig valamilyen értelemben fölveszik az alkalmazott eszközök bizonyos komponenseinek vagy hatásainak a következményeit. Ugye világos nagyjából? Tehát valahogy így fest ez a dolog, és az értékterheltség azért érdekes ebben a szempontból, tehát azért lehet azt mondani, hogy ez nagyon fontos, mert hát világos, ugye? Tehát, hogy akkor azt mondjuk, hogy nincsen technika tőlünk függetlenül fejlődik, és belenyomja az emberi életbe azoknak az eszközöknek a működésével kapcsolatos következményeket, amelyek létrejöttek az ember szándékától és akaratától lényegében függetlenül. Ugye mindenki tudja, hogy végülis ez az elidegenedett viszonyoknak, ha szabad egy ilyen, nem tudom, most divatban van ez a duma, mindegy. Tehát az elidegenedettség, az elidegenedett viszonyoknak a tünete. Az ember nem szabad, az ember alá van vetve ezeknek a kényszereknek, ilyen elidegenedett viszonyok között élünk, és a technika az egyik ilyen tényező, amely egy technikai környezetben élünk, amely technika az ember számára egy ilyen uralkodó környezetet uralmi környezetet jelent, az ember tehát benne él ebben. Mindenki tudja, hogy van ilyen fogyasztói társadalom, mit tudom én, mindenki. Rá vagyunk kényszerülve arra, hogy ezt csináljuk. Muszáj autóval járni, muszáj nem tudom miket csinálni, el vannak választva egymást a munkahelyek, meg az otthonlánd, ahol jönni, menni kell, akkor mit tudom én, mindenki el tudja képzelni. Ugye? Tehát valójában benne vagyunk egy ilyen kényszerben, szórakoztatóipar, tömegkommunikáció, mit tudom én, mindenki el tudja képzelni. Egy illusztráció, még később el fogom fejteni, de most összembe jutott egy. Van egy híres, ugyanebből a körből egy Marshall McLuhan nevű fickó, biztos mindenki hallotta a nevét, Gutenberg galaxissal kapcsolatban, pontosabban annak a végéről szóló dumájával, meg miatt, meg hogy, meg mi. A kommunikáció filozófia torontói iskolának egyik megalapozója, egyik legnagyobb fickó ezen a területen, most volt 100 éves, úgyhogy mindenki vele foglalkozott. Neki van egy nagyon jó dumája, ami nagyon világosan mutatja, nagyon szépen illusztrálja ezt a szubstantivista technika felfogást, azt mondja, az embernek az az érzése, hogy az emberek a gépek szexuális szerveinek a funkcióját töltik be. Ugye? Tehát, hogy az emberek a modern technikában abban a helyzetben vannak kényszerítve, hogy hozzá kell járulniuk a gépek szaporodásához a saját... Világos, ugye? Értjük a dolgot. Ez szerint, és emellett világosan érve, de ez nagyon jó duma. De szerintem tényleg ez jó duma. Ennél egy kicsit szebben mondta, de nem teljesen pontosan. Értjük a dolgot. Jó. Milyen helyzet a... Az emberi, jó, akkor látjuk, hogy lehet pesszimista az ember, tehát ez egy ok a pesszimizmusra. Nyilván ennek a pesszimizmusnak a magyarázata világos módon a modern társadalomban található, modern társadalom viszonyában található, világos. Ugye? Tehát nem csak a technika uralkodik ilyen módon az ember fölött, hanem egy csomó dolog uralkodik az ember fölött, tehát tudjuk jó. Jó, mindegy. Nézzük a másikat, az emberi kontroll, tehát azt mondjuk, hogy a technika emberi kontroll alatt, ez van egy totál optimista, a legoptimista, ugye pontosan az ellentétes sarokban egy ilyen totál optimista izé. Duma. Azt mondjuk, hogy a technika emberi kontroll alatt áll, kiváló kis eszközeink vannak, és ezek értéksemlegesek, ezek azt csinálunk, amit akarunk. Ugye? Tehát, hogy bármit meg lehet csinálni, nem számít, az ember kitűzi a célokat, nyomul, eléri, kész. Értjük ezt a dolgot, tehát valójában tehát egy ilyen pragmatista dolog, nagyon amerikai, világos, ugye? Tehát az ilyen, itt tudom, sok ilyen könyvet lehet olvasni, ilyen technika-filozófiai könyvet, amelyikben ilyen nézetek fogalmazódnak meg, és hát persze nyilván a technikához való népszerű viszonyok között is az elég gyakori. Szintén, ugye? Tehát azt mondjuk, hogy persze, hát nyilván, kitalálunk a jó kis technikát, és akkor jól, boldogan élünk, még meg nem halunk, jó? Végül van a kritikai elmélet, amelyiknek Feinberg is a híve egyébként, de hát nálam a híresebb hívei is vannak, Marcuse, meg Foucault, meg mások. Tehát a kritikai elmélet az azt mondja, amit mond, tehát azt mondja, hogy az emberi kontroll alatt áll, de valójában értékterhelt, és az azt jelenti, hogy a technika létrehozása és működtetésével kifejezetten az a célunk, vagy az lehet a célunk, hogy valami meghatározott értékeket létrehozzunk. Valami mesterségesen kialakított szférát alakítunk ki, olyan értékeket alakítunk ki, hozunk létre, ismerve vagy szándékosan kihasználva a technikai értékterhetségét, amelyek korábban természetesen módon nem léteztek. Ugye világos? Tehát ez egy egészen, ha tetszik, ez egy optimista változat abban az értelemben, hogy az értékek azok nem rá vannak kényszerítve az emberre, hanem az emberi tevékenység által formáltak, és ilyen értelemben az emberek maguk választhatnak valamilyen értelemben persze, valamiféle emberi szabadság nyilvánul itt meg, az az emberi szabadság, amikor a különféle értékeket elő lehet állítani, olyan értékeket tudunk reprezentálni, kialakítani, létrehozni, amelyek természetesen módon nincsenek jelen. Oké? Tehát mi magunk tudjuk alakítani a saját értékvilágunkat, kultúrát egyáltalán. Jó? Tehát ez a... Na, akkor nagyjából látjuk. Szerintem azt hiszem, hogy tehát ezzel úgy nagyjából az összes lehetséges változatot leírtuk. A különféle technika filozófiák ezeknek valamiféle vagy belekerülnek az egyik ilyen boxba, vagy pedig ezeknek valamiféle kombinációi. Ki lehet találni, mindenki tud találni mást is, hogyha akar lenni, sokkal jobban. Látjuk, hogy akkor különféle megközelítéseket lehet használni a technikához. Mi mindazonáltal még arról nem beszéltünk, hogy mi az, hogy technika, ugye? De természetesen azért nem, mert ezt nem lehet a technika filozófiáktól függetlenül megmondani igazából. Most, de Akkor erről beszélek egy darabig, hogy szerintem mi az, amit technikának lehet nevezni, de nem árulom el, hogy melyik nézőpontnak vagyok a követője. Ha kiderül, kiderül, ha nem, hát akkor nem. Jó? Tehát valójában akkor szeretnék valamit arra mondani, hogy szerintem mi a technika, tehát hogy tulajdonképpen hogy is érdemes megérteni, megfogalmazni, és akkor fogjuk látni, hogy ennek a technikának vannak majd valamiféle etikai kérdései, vagy problémái, ha eljutunk odáig nem sokára, vagy nem tudom mikor, előbb-utóbb eljutunk. Jó? Tehát valami ilyesmi. Jó? Tehát akkor nézzük. Az első, van egy lehetséges egy definíciót adni arra, hogy mi a technika. Azt lehet mondani, hogy a technika az valamiféle szituációhoz kötött emberi cselekedet, vagy emberi tevékenység, egy szituációban való cselekvés, egy olyan cselekedet, amelynek során megmutatkozik és kifejeződik az embernek a szituáció fölötti uralma. Vagyis az történik egy szituációban, amit az ember akar, és nem az történik, ami természet adta módon történne. Ez egy nagyon általános definíció, ugye világos, tehát mondhatnám azt is, hogy ez egy cselekvéselméleti megközelítés. Végülis minden emberi cselekvésnek ebben a felfogásban, minden emberi cselekedetnek van egy technikai oldala, egy technikai vonása. Az, amelyik az adott cselekedetben, az adott cselekedet esetében a szituáció fölötti uralom céljával összefüggésben van. Ugye világos? Tehát a technika, akkor nagyon egyszerűen szólva, mi a technika? Az emberi cselekvésnek az az oldala, vagy az a vonatkozása, amelynek során az ember egy szituáció fölött, amit technikai szituációnak nevezünk, egy szituáció fölött uralkodik. Oké? Szerintem ez egy elég világos definíció. Mi következik ebből? Ebből az következik természetesen, hogy a technika alapvetően a természet vagy a természetesség fölötti uralom. A technikával hozunk létre minden olyat, ami nem természetadta. A technika végső soron a mesterséges létezők konstrukciójának a módja, vagy a mesterséges létezők előállítását szolgáló eljárás. Mi a legfontosabb mesterséges létező? Hát nyilván maga az ember számára legalábbis. Ugye, tehát az ember akkor, amikor azt mondjuk, hogy az ember a saját sorsát a saját kezébe tudja venni, ugye világosan ez azt jelenti, hogy az ember valami olyat hoz létre, valami olyat csinál, ami korábban nem volt, nem természet. Az ember nem egy természet, na, másként mondva, az ember nem természet adta lény. Ugye ez világos, többé-kevésbé, hanem az ember arra kényszerül, hogy a létének megfelelő komponenseit saját maga hozza létre. Azzal, hogy az ember ezt a mechanizmust szükségszerűen működteti, ezzel azt is mondjuk, hogy a technika a legalapvetőbb emberi tevékenységek közé tartozik. Tehát a technikával hozza létre az ember az összes olyan dolgot, mondom még egyszer, ami nem természet adta. Beleavatkozunk a dologba, hogy ne az legyen, ami tőlünk független az akaratunktól, a szándékainktól függetlenül létezne, hanem az legyen, amit szeretnénk. Ugye világos? Tehát ez nagyon fontos. Tehát végső soron az összes nem természet adta létezőt, a mesterséges létezőknek a végtelen sokaságát, beleértve az embert, az ember világát, az ember környezetének nagyon-nagyon sok komponensét. Természetesen mindezt végső soron a technika révén hozzuk létre. Ilyen értelemben a technika abszolút elsődleges mindenféle emberi viszony szempontjában, mondjuk a tudományhoz való viszonyában is ott nagyon jól látszik. Világos, tehát majd fogunk egy pár szót szólni arról. Ugye világos, tehát akkor itt ez egy nagyon fontos szempont. Szerintem a technika ilyen értelemben meghatározó jelentőségű. Rögtön azt is látni lehet, hogy nincs semmi köze természetesen, hogy nincs közvetlenül semmi köze a technikának a gépezetekhez. Ugye, tehát az imént emlegetett szerző, Ellő, úgy kezdi a vaskos könyvét, hogy az a közkeletű tévedés, hogy a technika az valamiféle gépezetekkel foglalkozik, és a gépezeteknek a működését írja le, stb. Stb. Holott nem, mert nagyon sok technika egyáltalán nem használ gépezeteket és gépeket. Ugye hát nyilván ő is ebben az értelemben, ebben az általánosabb értelemben használja. Természetesen lehet beszélni gépi technikának, mindenféle speciális értelemben tehát technikákról is lehet beszélni, de most arról van szó, hogy mi a technika természete, úgy általában. Jó? És akkor általában, tehát azt mondjuk még egyszer, tehát hogy a technika szituáció fölötti kontroll. Természetesen a következő kérdés fölmerül, mi az a szituáció? Azt mondhatjuk, hogy vannak adott és alkotott szituációk. Mondhatnánk helyzetet is, de a szituációt jobban hangzik történeti okok miatt. Jó? Tehát vannak adott és alkotott szituációk. Mi az adott szituáció? Hát a természet adta szituáció, amikor benne vagyunk valamiben, ugye? Tehát ez egy adott számunkra adott szituáció. Nyilvánvaló, hogy a technika meghatározottságát, elsődlegességét, alapvető vonásait, azt, amiről itt szó volt, ezt végső soron az ember az evolúciós következtében, az állatvilágban, vagy a természeti folyamatok és az állati, az élővilágnak a fejlődése következtében örökölte. Ugye nyilvánvaló, hogy ennek egy evolúciós háttere van az egész technikai dolognak abban az értelemben, hogy az evolúció eredménye, vagy az evolúció azt a folyamatot írja le, amelynek során az adott lény, vagy az adott faj egy adott szituációban képes a túlélésre. Ugye, tehát megfelel a szituációnak abban az értelemben, hogy az adott szituáció nem gyűri le, nem teszi tönkre, nem szelektálja ki, hanem megőrzi és megtartja, túléli. Tehát a szituáció fölötti uralomnak a természet adta háttere, az a természeti folyamat, ami a technikát megelőzően van, az maga ez a helyzet, tehát az élővilágban megfigyelhető szelekciós mechanizmusok és a szelekciós mechanizmusokhoz való viszony. Az tehát, hogy az élő lények arra törekszenek, vagy abban a helyzetben vannak, hogy bizonyos esetben túlélnek. Túlélik az adott környezetet, az adott szituációt. A szituációnak a túlélése az biztosítja magát az adott lénynek, az adott fajnak a megmaradását. Végső soron a technikai tevékenység mögött is ez van, avval a különbséggel, hogy az ember itt már tudatosan választ, nyilvánvalóan, tudatosan választ célokat, tudatosan választ lehetőségeket, tudatosan reflektál a túlélésnek a lehetőségére és a túlélésnek a mikéntjére. Tehát, hogy milyen módon, milyen formában, milyen alapon, hogyan akarunk túlélni az adott szituációt. Jó, akkor nagyjából ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog az, hogy a túlélésnek, tehát az emberi túlélési stratégiának van egy ilyen nagyon nyilvánvalónak tűnő módszere. Az, hogy az ember, amikor benne van a világban, valamiféle empirikus sokféleség veszi körül, ugye, hogyan Kant mondaná talán, tehát benne vagyunk a világban, és akkor ebben a világ mindenség, az összes tapasztalat, az egész, a minden, ami körülsz bennünket, az felfoghatatlan, érthetetlen, nem tudunk vele mit kezdeni. Ezért az szokott történni, hogy a világban való létet az ember szituációkra bontja, uralható szituációkra. Olyan szituációkra, amelyek gyakorlatilag uralhatók, vagy intellektuálisan, teoretikusan, vagy episztemológiai, vagy valamilyen értelemben uralhatók. Tehát érthetők, felfoghatók, uralhatók. Az ember a világgal, mint olyannal, amelyikben létezik, nem tud mit kezdeni, ezért ilyen szituációkra bontja fel, és ezeknek a szituációkban való szituációk egymás utánjaként telik az élete. Ez a szituáció is uralható, a következő is, a következő is, a következő is. Ugye valójában ilyen értelemben tekinthetünk maga, az élet folyamata maga egy ilyen uralható szituációknak a sokasága. Mindaddig élünk, amíg ez a dolog működik. Amikor már nem tudja az ember uralni az adott szituációt, akkor már elpusztul. Ugye pont ezt jelenti a pusztulás. Na jó, mindegy. Tehát akkor van egy ilyen életstratégia, szerintem ez az emberi élet működésének egy nagyon jellegzetes stratégiája, tehát az, amikor az egészet, a mindenséget felbontjuk ilyen uralható szituációkra. Ez még megint csak azt mutatja, hogy a konkrét szituációknak a jelentősége nagy. A konkrét szituációk előállítói azok a legáltalánosabb értelemben felfogott mérnökök. Ugye nem csak a mai értelemben, nem csak a modern értelemben felfogott mérnök, hanem ilyen az emberi életnek a mérnöke. Ugye? Tehát aki az életet, az egész életet olyan szituációkra tudja bontani, amely uralható, felfogható, megérthető. Az értelmiségi attitűd, vagy a mit tudom, tehát mondjuk a mágikus korszaktól kezdődően a különféle mágusok, vagy varázslók, vagy nem tudom mi a bánatok, és a később a különféle szellemi és gyakorlati vezetői az emberi csoportoknak, emberi közösségeknek. Szerintem ezek hozzák létre azokat a szituációkat, vagy ezeknek a közreműködésével stabilizálódnak azok a szituációk, amelyek az ember számára uralhatóvá válnak. Miért mondom ezt? Miért olyan érdekes? Bocsánat, elnézést, mindjárt tovább megyünk, csak ha valaki megfigyelte ezt a meghatározást, akkor feltűnhetett neki, hogy itt egy ilyen körben forgó duma van. Tehát az a körben forgó duma, ugye, hogy a technika az a technikai szituáció fölötti uralom, ugye? Tehát valójában ezt akarom elmagyarázni, hogy ez hogyan jön létre. Ez a körbenforgás a szándékos természetesen, abban az értelemben, hogy ez mindig utólag derül ki, mondhatnám azt, hogy mi volt az a szituáció, amely fölött való uralom tényleg megvalósult. Tehát magában a tevékenységben van valami előzetes elképzelésünk róla, tradicionálisan, például a hiteink, a mindennapi gyakorlatunk, ilyen-olyan dolgok miatt van egy csomó elképzelésünk, hogy milyen szituációk szoktak történni az emberrel. Ez a mindennapi életnek egy nagyon fontos része, és akkor valójában erre alapozva tudunk komplikáltabb szituációkat létrehozni. Ezek a szituációknak az egymás utánja fölött próbálunk uralkodni, néha sikerül, néha nem. De valójában ez mindig utóbb derül ki, hogy az működött vagy nem, és akkor azt mondjuk, hogy azt vesszük igénybe, tehát az bizonyul a technikai szituációnak, tehát mondhatnám így. Tehát ez a szituáció kiválasztásának is van egy folyamata, és akkor az bizonyul technikai szituációnak, amely fölött az uralom lehetséges. Nem tudom, hogy érthetően mondtam-e. Tehát akkor jó, akkor nagyjából ennyi. Még egy dolgot mondanék, és akkor tovább lépünk gyorsan. Valójában annak is jelentősége lehet, vagy van jelentősége, hogy ha már egyszer van technikai szituáció, akkor észrevehetjük, hogy a technikai szituációba bevont elemek, azok nem egyenértékűek, hanem a technikai szituációnak van valami struktúrája. Van valami szerkezete. Minden technikai szituációban vannak olyan létezők, bele vannak vonva olyan létezők, amelyek az adott technikai szituációban, vagy a konkrét technikai szituációban adottak. Tehát amelyeken nem fogunk változtatni, amelyek a feltételeit jelentik a lehetséges változásoknak. Ugye? Tehát az összes feltétel, mondjuk az, hogy létezzenek emberek, létezzenek, mit tudom én, tárgyak, ez az amaz, ami az adott szituációban. Mindig van egy ágens. Ez természetesen általában az ember, vagy a szituációban működő ember, aki a valamilyen szándékot vagy akaratot képvisel. Aki a szándékot vagy az akaratot, ha tetszik a mozgást beleviszi ebbe a technikai szituációba, szándékot és az akaratot. Nem feltétlenül egy élő emberről van szó. A technika filozófiában az egy evidenciának számít, hogy a szándék, az akarat, az ágencia, ahogy szeretik mondani, az ágencia az sokszor tárgyakba van beépítve. Az, hogy valami hogyan működik, az valami más emberek által más helyzetben eldöntött dolog, ami bele van építve az adott objektumba, az adott tárgyba. Mit tudom én, a kedvenc példája a technika filozofusoknak, mint az ajtócsukó, az az automatikus ajtócsukó, amelyik a nyitva hagyott ajtókat becsukja. Ugye van egy ilyen szerkezet, itt nincs, de egyes helyeken van ilyen, úgy látszik a nyugati egyetemeken van ilyen automatikus ajtócsukó, mert hát természetesen a technika filozófia döntő többsége nyugati végekkel jött létre. Mindegy, itt is vannak nyilván ilyen könnyű, ilyen mondani mindegy, de jó, értjük ezt a dolgot, ugye? Tehát miért csukódik be az ajtó? Azért, mert egy emberi akarat abba a szerkezetbe bele van építve. És az akarat működésbe lép, ez az ágencia, ugye? Tehát valójában itt. És ezt végtelen sok másodban is lehet látni. Tehát vagy az ágens az mindig kell, hogy képviselj ilyen valami szándékot vagy akaratot a helyzetben, vagy személyesen vagy. Vagy nagyon jó példa, talán mondjuk mindenki másik példát, akkor nézzünk egy számítógépet. A számítógép az a bizonyos alkatrészeknek a sokasága, ugye, de hát ahhoz, hogy valami konkrét számítógépként működjön, ahhoz valamiféle programot is futtatni kell rajta, és ezeknek a programoknak a programok pont azt jelentik, hogy valamilyen módon a programozó a saját szándékát beleépíti, vagy belejuttatja abba a szerkezetbe, és akkor valójában nincs személyesen jelen, de mégiscsak jelen van, és lehet szidni a nem tudom én kit, tehát aki így elrontotta a dolgot, ugye, hogyha akarjuk, vagy lehet dicsérni, na jó. Jó, tehát Oké, nagyon fontos, hogy a technikai szituációban mindig van valami cél. A cél az a cél, amit kiválasztunk, amit el akarunk kérni, azt a mesterséges azt a szituációnak egy mesterséges kimenetelét, ugye? Tehát, amit megfogalmazunk. Tehát amikor nem, ugye az a lényeg, hogy nem tervezhet a módon megy, hanem valami más lesz. Tehát mit akarunk csinálni, mit akarunk elérni. Valami. A cél az világos, és mindig vannak a szituációnak olyan komponensei, melyeket eszköznek tekintünk. Az eszközök azok meghatározó jelentőségűek nyilván. Az eszközök azok kapcsolatban vannak a technikai szituáció egyéb komponenseivel, és ennek következtében ennek a kölcsönhatásnak az eredménye lesz az, hogy nem az történik, ami történne, hanem valami más történik. Jó? Nagyon röviden akkor még valamit erről mondanék, és aztán megyünk az ágensről. Tehát valójában ez egy elég általános felfogás, amit mondtam a technikáról. Tehát ez a primitív eszközhasználat és eszközkészítéstől kezdve a legkomplikáltabb iparágak működéséig egyaránt érvényes kell, hogy legyen, hogyha nem tévesztettem el a dolgot. És akkor itt, de mondjuk az iparágakat nem nézzük, de az eszközhasználatot nézhetjük. Miért érdekes ez? Mert szintén azért érdekes, mert ennek van etikai relevanciája is, és azért is érdekes, mert hogyha nem akarjuk érteni a technikát, az szintén nagyon fontos. Nagyon lényeges az eszközhasználat és eszközkészítés. Az a kérdés, hogy mi az eszközhasználat és eszközkészítés. Ugye itt hogyan a feladat annak a megértése, hogy mi az, hogy eszköz. Mi az eszközhasználatnak és az eszközkészítésnek, mondjuk az eszközkészítésnek. Mi az eszközkészítésnek a lényege? Az az állítás, hogy az eszközkészítés az valami olyasmi, aminek a lényege egyfajta másodlagos vagy kettős reprezentáció, és ennek a kettős reprezentációnak a következtében lehetséges eszközöket előállítani. Mit jelent ez? Arról van szó, hogy akkor, amikor az ember a világban vacakol, akkor van valamilyen reprezentációja a külvilágon, van valami tudati reprezentációja a külvilág dolgairól. Mondjuk így egy más filozófia nyelven is se lehet mesélni, de most én ezen a nyelven mesélnek. Tehát van valami reprezentációnk arra, hogy mi van a külvilágban. Vannak például különféle objektumok, különféle környezetben észlelünk objektumokat. Az embernek ez közös természete a más élőlényekkel. Nagyon sok élőlény tudja reprezentálni magában, megjeleníteni magában a külvilágot. Az embernek azonban van még egy további speciális képessége, ez a másodlagos vagy kettős reprezentáció képessége, amikor amellett, vagy amikor egy dolgot nem csak egy összefüggésben tudunk értelmezni, hanem többen is, legalább kettőben. Ez hallatlanul fontos. Hallatlanul fontos. Miért fontos ez? Azért fontos ez, mert azt mondjuk, hogy ez egy, mit tudom én, ilyen-olyan, nem tudom mi, kálciumkarbonát, vagy mi a bánat, de valami ilyesmi. Ugyanakkor azt mondom, hogy ez egy alkalmas eszköz arra, hogy jeleket hagyjak a táblán vele. Mind a kettő egyszerre. Mind a kettő egyszerre. Tehát az eszközkészítés az egy ilyen új szituációnak a létrehozását jelenti. Azt mondom, hogy valami nem csak az ő természet adta kontextusában értelmezhető, hanem egy másik összefüggésben is értelmezhető, egy szituációba illesztve is értelmezhető, és ebben a szituációba illesztve valamilyen feladatnak a megoldásához hozzá tud járulni. Tehát egy eszköz. Értjük valamennyire, ugye? Másként mondva, akkor ez az állítás, tehát az eszközkészítésnek ez a lépés az interpretáció a legfontosabb lépése. Az a legfontosabb lépése, amikor valamit nem a szokásos, az elfogadott, a korábbi kontextusban ismerünk fel és azonosítunk, hanem az adott szituációban, amit mi uralni akarunk, abban a szituációban hasznosnak tűnő eszközként gondolunk rá. Ugye világos. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ez a másodlagos, ahol ehhez az kell, hogy egyszerre lehessen így is és úgy is látni. Lehet aztán beszélni harmadlagos, negyedleges, mindenféle további változatairól a reprezentációnak, de ez nagyon fontos, hogy az ember egy ilyen lény, amelyiknél nem az van, nem az a lényeg, hogy a lehető legpontosabban tudja az elsődleges reprezentációt csinálni, az a sas, meg a kutya, meg nem tudom, jól szagol, meg jól lát, meg nem tudom, miket csinál, ugye? De az ember nem, itt nem arra az emberi létben, nem az a lényeg, hogy most jól lássunk, vagy jól szagoljunk, hanem a másodlagos reprezentáció a lényeg. Ha már nem tudunk jól szagolni, és nem elég éles a látásunk, akkor lássunk legalább kettős módon, vagy hármas, vagy valahány módon, és ugyanazt a dolgot lássuk ebben a környezetben, abban, amabban, amabban, értsük így, értsük úgy, értsük amúgy. Ez hallatlanul fontos, természetesen ezzel jön létre az eszköznek, az eszközöknek a világa, amikor minden dolog eszköznek tekinthető, minden dolog valamilyen értelemben úgy tekinthető, mint egy adott szituációban alkalmas dolog, amivel valamilyen célt el lehet érni, ha arra van szükség. Jó? Hogyha az eszközök nagyon összetettek és nagyon komplikáltak, akkor ezeknek a komplikált struktúrákat lehet rögzíteni, és csak azokat gépeknek lehet nevezni. Ebben most nem akarok belemenni, mindestre valamilyen értelemben az eszköz az egy az ágens és a cél közötti közvetítő, és hogyha az ágens és a cél közötti közvetítő az nagyon komplikált, akkor az gépeknek lehet nevezni, nem csak a komplikált, csak az érdekes, hanem az is, hogy stabil legyen, tehát valami konkrét, stabil szerkezete van, és akkor működik. Jó. Még egy dolgot mondanék, és akkor talán ezt el is hagyhatjuk, ezt a gondolatmenetet. Azt mondjuk, hogy a technikai szituáció nyitott és véges. Mit jelent az, hogy a technikai szituáció nyitott és véges? Az, hogy nyitott, az azt jelenti, amit az imént próbáltam mondani, tehát azt jelenti, hogy nincs egyszer s mindenkorra eldöntve, hogy egy technikai szituáció az mi tartozik hozzá. Az be fog bizonyosodni, hogy mi tartozik bele a technikai szituáció, amikor megpróbáljuk az uralmat gyakorolni, ugye? Tehát be fog bizonyosodni, hogy ez hozzátartozik, az meg nem tartozik hozzá, tehát nincsen ez eleve eldöntve, nem zárt ebben az értelemben. A végessége, a technikai szituációnak a végessége pedig azt jelenti, hogy minden technika csődöt mond előbb-utóbb, ugye világos, tehát mivel, hogy a világ, a környezet, amelyikben élünk, folyamatosan változik, ezért a technikai szituációban bevont komponensek is folyamatosan változnak, ezért nyilvánvalóan előbb-utóbb az az uralom, amelyik kezdetben működött, el fog tűnni. Tehát minden technika szükségképpen véges, tehát valameddig működik, valamilyen értelemben működik, valamilyen értelemben pedig nem. Tehát ez nagyon fontos, tehát ilyen értelemben itt a technika nem egy... A technikáról való beszédmód nem az emberi dicsőségről való beszédmód, természetesen, mert hát itt ugyanolyan oka és joga van arról beszélni az embernek, hogy az egész technikai szféra az rossz, mert hiába nyomjuk, hiába próbálkozunk, mégis minden gépezet, minden cél, minden csődöt mond előbb-utóbb, ugye világos? Ez valami olyasmi, ami szerintem nem lehet elkerülni. Jó, oké, nagyjából akkor szerintem mindent tudunk a technikáról. Egy-két mondatot mondanék arról, hogy mi köze van a technikának és a tudománynak egymáshoz, és aztán rátérünk az etikai kérdésekre tényleg. Ez a következő. Ha megkérdezi az ember egy technika filozófust, hogy mi a tudomány és a technika viszony, azt mondja, hát ez tök egyszerű. A tudomány az adott dolgokkal foglalkozik, a technika pedig a mesterséges dolgokkal. Ugye? Tehát, vagy ahogy Feinberg egyszer mondta, azt mondta, hogy az egyik a fact, a másik pedig az artifact. Ugye? Tehát a tények és a mesterségesen előállított dolgok. Ugye? Tehát ezzel a dolog megoldódni látszik. Hát talán igen, talán nem, most ebbe nem is mennék be, de ez a szokásos elgondolás. Azért nem ennyire egyszerű a helyzet. Történetileg érdemes nézni a tudománynak és a technikának a viszonyát. Hogyha történetileg nézzük ezt a viszonyt, akkor rögtön kiderül, hogy az antik világban például ismerték a techné és az episztémé fogalmát, amelyek eltérő tudást jelentettek, tudás típusokat jelentettek. Vagy azt mondhatjuk, hogy az eddigiekből eléggé világos, ugye? Tehát, hogy a technikai szituáció fölötti uralomhoz elegendő, hogyha az adott szituációban érvényes ismeretekkel rendelkezünk. A technikai tudás, tehát a techné, amelyik a technikai tudást jelenti, az nem követeli meg, hogy univerzálisan érvényes tudásunk legyen, az bőven elég, hogy abban a helyzetben működik. És csak is abban a helyzetben való működésmód az érdekes. Tehát a szituációhoz kötött ismeretek van. Ez a szemben tudományról az a hír járja, hogy szituáció független, minden helyzetben, az egész világon érvényes ismeretekre vágyik, ugye? Vagy azt akar előállítani. Látjuk, hogy itt szintén van egy ilyen különbség. Az egyik esetben a technika az eredményességre célozza elsősorban, a tudomány az igazságot, a technika az uralmat, a tudomány a megértés, mit tudom én, lehet ilyen ellentéteket látni. Sőt, egy ilyen, ha valaki akarja, akkor még egy ilyen komplikáltabb táblázatot is tudok mutatni, tehát akit érdekelnek a részletek, tényleg ebben a cikkben megtalálja. Ugye, tehát akkor valami ilyesmit lehet mondani, hogy ez ezzel foglalkozik, az azzal, mit tudom én. Tehát valamilyen értelemben ezek szerintem lehetséges összehasonlító dolgok. Ezeket nem is akarnám részletezni, mert nem érünk most rá erre. És akkor ezek után mondhatná az ember, hogy akkor ezek tényleg két teljesen külön dolog, hát persze nem. És akkor ez lesz a lényeges, hogy persze nem. Ez a következő állítás, hogy valójában ezek nem különálló dolgok, hanem az a helyzet, hogy a tudomány az technikai és filozófiai komponensekből tevődik össze. Ezen a következőt kell érteni. Át lehet rendezni ezt a relációt. Ugye azért játszottam bele, hogy hogyan lehet átrendezni, minthogyha egy egyenlet volna. De az első állítás az érdekes, tehát hogy a tudományban technikai és filozófiai komponensek vannak. Mit jelent ez? Mondjuk nagyon egyszerű a magyarázat. Ha a technika szituációs kötött ismereteket nyújt, akkor ilyen szituációs kötött ismereteknek a sokasságából lehet csinálni szituáció független tudást. Hogyan? Ha értünk hozzá, hogy hogyan lehet általánosítani. Az általánosításnak az eljárásait a filozófusok tudják. Tehát a filozófiának ez a biznisze. Tehát, hogy hogyan lehet észlelni azt, hogy a különféle dolgokban van valami közös. Ugye, tehát ha valamiről szól a filozófia, akkor erről szól. Hogy mindenben van valami közös, minden ebben a helyzetben, meg ebben a helyzetben van valami közös, akkor ezeket észleljük, és azt mondjuk, hogy ezt a közös tartalmat fogjuk nézegetni, és ez lesz a tudományos tudás. Valójában, hogyha ezt a táblázatot nézegetjük, akkor mindegyik, tehát akkor azt lehet mondani, hogy innen, tehát ebből a pozícióból, ebbe a pozícióba mindig valamiféle filozófiai általánosítással lehet átjutni. Tehát ezeket most nem akarom itt bemutatni, de tényleg ez a helyzet. Tehát, hogy azt hiszem legalábbis. Tehát akkor az az állítás, hogy a tudomány mindig tartalmaz technikai komponenseket. Például hogyan? Itt van egy ilyen duma, hogy hogyan. Például a kísérletek. Mindenki tudja, hogy a kísérletek azok technikai produktumok. Tehát a kísérletező tudós az egy technikai szituációt hoz létre, és a technikai szituáció fölötti uralom az, ami meghatározó a számára, ugye? És hogyha elég ügyesen csinálja, akkor azt mondja, hogy na jó, tök jó, tudományos kísérletet csináltam, de természetesen mi a helyzet? Hát nyilván a kísérlet az technikai tevékenység, csak a célja tudományos, ugye? Tehát abban az értelemben, hogy keresünk egy új szituációt, hogy vajon ebben a szituációban is érvényes-e az univerzálisnak gondolt tudás. És akkor látjuk, hogy igen vagy nem. És így tovább, és így tovább, ugye? De végül is ez egy világosan látható eljárás. És a világot fel lehet így fogni, mint a szituációknak az egymásra következő sorozatát, ahogyan ott az ember életéről beszéltünk, itt a filozófusnak a világáról. Beszélhetünk, hogy a tudománynak a világáról. Jó, na, csak megérkeztünk a technika és etika problémáihoz. Nagyszerű még, de hát az a helyzet, hogy az etikával kapcsolatban nekem nagyon egyszerű az álláspontom, tehát én különböző szerzők, főként Heller Ágnes műveinek a tanulmányozása nyomán úgy gondolom, hogy három szintjét érdemes az etikai problémáknak megvizsgálni. Az első szint, amit metaetikai vagy általános etikai kérdéskörnek nevezünk, a másik a normatív etikai problémák szintje, a harmadik pedig az alkalmazott vagy szakmai etikáknak a szintje. Az elsőt Heller Ágnes értelmezőnek mondja, ezek nem az ő kifejezései, a metaetikai általános etikai, azt hiszem nem az ő kifejezései, valaki mások is így gondolják, nem csak a Heller. Tehát az azt jelenti, hogy értelmező, a második az normatív, a harmadik pedig ilyen pedagógiai, vagy fejlesztő, vagy személyes, vagy valami ilyesmi. Így fejezik ki ezeket a dolgokat, tehát ilyen módon lehet viszonyulni a kérdéshez. Mondhatom azt is, hogy az első szinten filozófiai elemzést folytatunk azzal kapcsolatban, hogy például azzal kapcsolatban, hogy miféle módon azonosíthatjuk a jót. mi az a jó, mi az, ami a cselekedeteknek, vagy egyáltalán a világban, hogyan lehet ezt elképzelni. A második esetben azt kell vizsgálni, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy a jót elérjük, vagy hogyan lehet cselekedni. Ilyen típusú problémákkal lehet itt találkozni. Végül a harmadik szinten ilyen konkrét tanácsokkal lehet élni, hogy hogy is kell viselkedni valamilyen mérnöknek, vagy mérnökembernek, vagy technikai szituációban. Jó, tehát körülbelül ezek a dolgok. Szerintem mindezek nagyon messzire vezetnek, és természetesen most nem fogunk tudni megbeszélni, de néhány dologra azért felhívom a figyelmet. Jó? Tehát az egyik ilyen fontos dolog, hogy egyáltalán nem egyszerű ezekre egyik szinten sem, ezekre a kérdésekre válaszolni, és minden szinten függ a válasz attól, hogy az imént javasolt technika-filozófia alternatívák közül melyeket fogadjuk el. Tehát az összes etikai problémának a megoldása az nagyon függ attól, még ezt mondom, hogy milyen etika abban az osztályozásban, amit javasoltam, hogy milyen technika-filozófiának a híve vagyunk. Ez könnyű bemutatni, tehát könnyű végig gondolni, és mindenkinek javaslom házi feladatként. Tehát minden ilyen kérdés, amivel kapcsolatba kerülünk, az összes változatban egészen eltérő szempontokat vethetnek. Na nézzük, hát abban a technika természetének ama változatában, amit én javasoltam, abban a változatban szerintem megfogalmazható egy olyan kérdés, amelyik minden technika filozófiának lényeges kérdése. Minden technika filozófiában egy alapelv, ez az alapelv pedig valahogyan így fogalmazható meg, hogy minden, ami technikai, az egyúttal etikai is. Tehát minden, ami technikai, az egyúttal etikai is. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy minden technikai tevékenység etikai megítélés tárgya lesz. Ugye? Tehát nem egy külsődleges viszony van a kettő között, hogy itt van az etikus, és azt mondja a mérnöknek, hogy barátocskám, elszúrtad a dolgot, mert ezt kellett volna csinálnod, és ahelyett azt csináltad. Tehát nem egy ilyen külsődleges dologról van szó, szerintem, hanem arról van szó, hogy az ember, a technika, ahogyan beszéltünk róla, az ember egy cselekvéseknek, egy szituációhoz kötött, egy szituációban végül egy cselekvésnek az egyik dimenziója, és mint ilyen, természetesen, automatikusan ugyanaz a te, amelyik technikaként értelmezhető, ugyanaz a te rendelkezik etikai komponenssel is, vagy etikai dimenzióval, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Ugye? Tehát, hogy valójában minden technikai cselekedet, mint ahogy minden cseleked, minden technika az cselekedet, minden technika az emberi tett, tevékenység. És mint ilyen konkrét szituációhoz kötött emberi tevékenység, és mint konkrét szituációhoz kötött emberi tevékenység, szükségképpen etikai dimenziója is van. Tehát azt lehetne mondani, hogy a technika és az etika az elválaszthatatlanul összefonódik. Nem arról van szó, hogy egyes technikai kérdéseknek vannak etikai problémái, másoknak nincsenek, mit tudom, ez vagy az van. Szükségképpen minden technikai cselekvés egyúttal etikai értékelést is jelent. Miért? Például ennek az egyik nagyon világos tünete, amikor azt mondjuk, hogy a technika eredményes. A technikát az eredményessége teszi technikává. Ugye mindig mondtuk az imént, hogy minden technika véges, mit tudom én, tehát szóval előbb-utóbb eredménytelen, és fals lesz, és tönkre megy, de valójában addig, amíg nem, addig fennáll az a helyzet, hogy minden technika szükségképpen eredményes. Az eredményessége teszi a szituáció fölötti kontrollt kontrollá. Ugye? Tehát, hogy tényleg bekövetkezik az eredményesség, még ha nem is pont abban a formában, amihogyan gondoltuk, vagy esetleg abban a formában, vagy valahogy jó. Szerintem ez egy döntő dolog, hogy az eredményesség az szükségképpen a választott cél, ugye? Tehát a kell, a legyen. Az a kell és az a legyen, amelyik az etikai döntéseknek a fő motívuma, az a technikai tetteknél az eredményesség következtében feltétlenül megvalósul. Magyarán szólva, minden technika pusztán azáltal, hogy véghez viszik azt a cselekedetet, azáltal, pusztán ezáltal természetesen automatikusan a technikai eredményessége a erkölcs vagy az etikai jónak a megfelelője, vagy a jónak a reprezentánsa. Ezzel a következőt kell érteni. Mondom még egyszer, ez nem minden. Jó, mindegy. Tehát különféle technika filozófiáknál azért vannak finomságok, azért szeretném hangsúlyozni, de mindegy. De én szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos és nagyon világos attitűd. Mit jelent ez? Tehát azt mondhatjuk, hogy az uralom, tehát mi ennek a jónak a tartalma? Ennek a jónak a tartalma az ember uralma, az ember túlélése, az embernek a szituációk fölött való kontrollja, mondom, uralma, túlélése az, hogy élünk, az, hogy tudunk élni, hogy saját döntésünk következtében tudunk élni, életben maradunk, létrehozunk valamit, amit létre akartunk hozni. Nem alá vagyunk vetve valami szituációnak, hanem mi vagyunk, nekünk vannak alávetve a szituáció komponensei. Mondhatnám azt is, hogy ennek a jónak a végső magja az ember uralma, méghozzá az ember szabad döntésen alapuló uralma, ugye? Tehát az emberi lehetőségek és az emberi szabadság az, ami itt megnyilvánul ebben a jóban. Tehát ebben az értelemben a technika az mindenképpen jó. De természetesen akkor is megnyilvánul ez a technika jósága, vagy ez az érték, a jó, akkor is megnyilvánul, hogyha valami szörnyű rosszat követünk el. Tehát amikor, földgyűjtje valaki sikeresen Rómát, vagy nem tudom, mit csinál, az természetesen egy szörnyűség, de ezt sikeresen megcsinálta, akkor itt világos módon konfliktusba kerül ez a két dolog, hogy valami rosszat tűzött ki célul, de azt sikeresen megcsinálta. És ilyen értelemben egy más nézőpontból, ugye, tehát hogy amikor nem azt nézzük, tehát ez a kettősség ez nagyon fontos itt, hogy a konkrét célt el kell választani attól, hogy az uralom megvalósul-e. A konkrét cél lehet nagyon gáz, vagy lehet teljesen értelmetlen, vagy nem tudom, de ugyanakkor viszont a technikában mindig megvalósul egy ilyen érték. Másként mondva, nem lehet megúszni a dolgot könnyen, elemezni kell minden helyzetet, mert valójában ugyanazt a dolgot, ha nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy jó is és rossz is. Tehát, vagy ebben az értelemben, ugye? Tehát megnyilvánul benne valami feltétlenül értékes, az ember uralma, az ember szabadsága, de ugyanakkor egy másik összefüggésben viszont nagyon is rossznak tűnhet, nagyon is embertelennek tűnhet az ember, mit tudom én, éppenséggel az ember szabadsága, hanem az ember hülyesége, vagy a tudatlansága, vagy gonoszsága, vagy valami ilyesmi nyilvánul meg benne. De ami itt igazán érdekes szerintem az, hogy ezeket a szintek, tehát az, hogy ez mind fontos ezt a dolgot differenciáltan nézni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek a technikák jók, ezek rosszak. Igen, ezt is lehet mondani, de minden, bizonyos értelemben minden technika jó, de természetesen ebben az értelemben, ahogy beszéltünk róla, amennyiben tehát minden technikában megvalósul, minden technika valamiféle módon az emberi sikerességről, uralomról, eredményességről beszél. Tehát valójában itt egymásra épülő, konkrét szintekről lehet beszélni, egy ilyen hierarchikus struktúráról. Ja. Azonnal befejezem különben. Ja. Ja. És ugyanaz, ami az egyik esetben, tehát a konkrét cél, az a másik esetben az elvont cél, ami az adott technikával megvalósult, tehát ugyanaz a dolog az egyik szempontból jónak, a másik szempontból pedig rossznak mutatkozik, és ez szerintem a filozófusok számára egy aranybánya, mert akkor itt lehet mindenféle filozófiai gondolatmenetekkel élni, hogy akkor most milyen értelemben jó, milyen értelemben rossz, milyen jó, mit tudom én, ilyen, jó, oké? Oké, itt vannak a normatív etikai problémák. Jó, valójában erről nyilván nem fog beszélni, tehát hogyha megnézik netán azt a cikkemet, amiről itt szó volt, abban ezekről is van valami duma, és akkor persze vannak a konkrét etikai problémák is, ilyen szakmai etikák mindenféle területen, biztos van a bioetikában is ilyen. Azt nem néztem meg, én inkább elsősorban az információs technikáknál néztem, az mindegy, most hagyjuk. Két mondatot mondanék még arról, arra a másik problémáról, amit szintén ígértem. Tehát azt a dolgot szeretném, akkor most nem nézzük ezt végig, csak azt szeretném nagyon röviden megemlíteni, hogy igazából lehet beszélni, észre lehet venni, mondjuk például az információs technikák működésénél, de nem csak ott, nagyon sok más esetben is észre lehet venni azt, hogy bizonyos szituációk azok nem zártak. Tehát az imént is már szóba hoztam a szituációknak a nyitottsága problémáját, tehát hogy utólag derül ki, hogy mi tartozik hozzá a szituáció, vagy mi nem tartozik hozzá. Szerintem ez a technikai szituációknak a nyitottsága az egy elég általános probléma. Hogyha elkezdjük ezt vizsgálni, hogy mi számít nyitott, milyen nyitottságnak az értelme, mit jelent az, hogy valami nyitott, zárt, akkor észre fogjuk venni, hogy a legtöbb szituáció nyílt vagy nyitott. Ez azt jelenti, ennek az a következménye, hogy ha egy szituáció nyitott, az azt jelenti, hogy nem tudjuk bizonyosan, mikor belefogunk valamibe, egy technikát működtetünk, akár évtizedekig működtethetjük, nem tudjuk bizonyosan, hogy milyen következményei vannak. Azt akarom csak mondani, hogy ez nem egy szokatlan dolog a technikák esetében, a technikák esetében ez a szokásos dolog. Az a szokásos tehát, hogy a technikai szituációk nyitottak, vagyis nagyon sokszor észleljük azt a dolgot, hogy a technika működése az olyan következményekkel jár, amelyeket nem tudunk kiszámítani. Az, hogy nyílt végű etika, azon azt kell érteni, vagy legalábbis olyasmit értek rajta, hogy a következmények azok beláthatatlanok, vagy nem tudjuk. Valami elképzelésünk van róla, de éppen azért, mert hogy a szituáció nyitott, tehát hogy mi az, amit ural az adott tevékenységünk, nem tudjuk pontosan, hogy milyen komponensek vannak ebben részt, vagy tényleg részt veszünk benne, vagy nem veszünk részt, egyszerűen kicsúszik a kezünkből. Ez azt jelenti, az az elképzelés, amikor azt hisszük, hogy a szituációk azok nem nyitottak, hanem zártak, és azért megítélhető egy tettnek a következménye például, az teljesen ábrándos. Nyilván, tehát a technika működtetése szerintem, vagy a technikáknak, a technikai problémáknak az elemzése erre a helyzetre világosan rámutat. Egyébként nyilván így van minden etikai problémánál, hogyha jobban megvakarjuk a dolgot, hiszen ahogyan beszéltünk róla, a technika és az etika az ugyan abban a viszonyban jelenik meg, tehát ugyanolyan módon, és azért visszafele is érvényes, tehát ebben az értelemben, tehát hogyha egy etikai problémát meg akarunk oldani, akkor azt tudom mondani, hogy a technika elemzései, a technika a filozófiai kérdéseinek és etikai kérdéseinek az elemzése arra mutat, hogy érdemes az etikai kérdéseket ebből a szempontból átgondolni, és szakítani azzal az elgondolással, hogy az emberi cselekedeteknek a következményei valamilyen módon egyértelműen előreláthatóak lennének. Ez sajnos a technika működése nyomán úgy tűnik, hogy nem lehetséges. És inkább föl kell készülni egy olyan világra, amelyikben ezek csak többé-kevésbé számíthatók ki, és ilyen értelemben a folyamatos kontroll, a folyamatos reflexió, a folyamatos foglalkozás a dologgal az megkerülhetetlen, és ugyanez a helyzet a hagyományos etikai problémákkal is. Ilyen értelemben az etikai értékelés is egy folyamatos tevékenység tárgya kell, hogy legyen. Jó, köszönöm szépen akkor a figyelmet és elnézést. Azt hiszem, hogy talán az elején túlságosan belementünk a részletekbe, de talán nem baj. Köszönöm szépen még egyszer.
Elhangzott Ropoi László, technika és etika. Az ELTE BTK-n 2011. október 26-án elhangzott előadás felvétele.